tartó hólyag, betegség, hólyag, daganat, hólyag, rák nincs a háttérben.
Korai felismerés esetén kiváló eséllyel gyógyítható. Május világszerte a hólyagrák elleni küzdelem hónapja. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, ezzel a témával is várom Önöket.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban.
Nagymamám jó voltából, mielőtt még az eszem megjött volna, találkoztam Krisztussal. Tehát reggel felkeltünk be, este lefektünk be, imádkoztunk, és nagymama rengeteg történetet mesélt Jézussal kapcsolatban, meg hát jelen volt a mindennapjánkban. Ezért én nekem nincs meg ez a megtérés, és később kanyarodtam el, tehát én utána, amikor már újra letettem aztán a bűneimet, az már nem megtérés volt, hanem egy visszatérés Krisztushoz.
A pünkösd egyházi és népi hagyományai. Pünkösd vasárnap 9 óra után a Kossuth Rádióban.
Hajnaltáj. A műsorvezető Balog Tamás.
5 óra múlt 7 perccel, jó reggelt kívánok, köszöntöm Önöket. Május 20-a szerda van, ma van a méhek világnapja, melynek célja a méhek és más beporzó rovarok fontosságának hangsúlyozása, valamint a méhek védelmének elősegítése. És mutatom már is, hogy mivel várjuk Önöket a mai hajnaltáj első fél órájában. Már virágzik a magyar flóra legritkább és legveszélyeztetettebb növénye, a kónyazsája.
Fő elterjedési területe az tőlünk jóval keletebbre található, nagy mennyiségben ez a növény, és Magyarországon éri el ezzel a sztyepp klímával együtt az elterjedésének a nyugati határát.
Aztán mi lesz veled, Velencei tó?
67-68 centi között van itt az agárdi vízmércénél, hát sajnos ez roppant alacsony. Az üzemi vízszintje ilyenkor a tónak 130-140 centis vízmértéknél lenne úgy nagyjából ideális.
Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből. A turizmus fellendülése érdekében a szakemberek szerint komoly szemléletváltásra van szükség. Részletek majd fél hat előtt, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban, Gyarmati Péter. És a Hangtár mai adásából az óbudai porcelángyártás történetét ismerhetjük meg, mely szorosan összefonódik a Hütl családdal és az Aquincumi porcelángyárral. A helyi iparág az 1990-es évek elején határozta meg a kerámia gyártást, és minden 1854-ben kezdődött, amikor Hütl Tivadar megalapította a porcelán festőműhelyét.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
Sosem volt mámoros, sem szerelmes, vidám jó kedvel még nem dalol. Holdas nyár éjszakán nem sétált még Budán, mert csupán porcelán baba volt.
A hangulatos dallamok mögött komoly ipari háttér állt. Az óbudai porcelángyártás alapját a kaolinit nevű fehérkőzet jelentette.
Ezek a sima tapintású fehérkövek, a kaolinitek, az agyagásványok közé tartoznak, dús kaolin tartalmúak. A köveket porrá őrlik, a porhoz föltápot, csillámot és vizet adnak.
Ez a precíz alapanyag előkészítés tette lehetővé, hogy Hütl Tivadar vállalkozása olyan magas színvonalat képviseljen, amellyel kiérdemelte a tekintélyes császári és királyi udvari szállító címet. A márka presztízsét a termékek alján található jelzések is tükrözték.
Az utolsó jegyet, amit használt a Hütl cég, a saját monogramjuk mellett már megjelent 1927 után a római régiós sas, kiteljesztett szárnyú sas.
Mojzsics Dóra régész, muzeológus.
Aztán az államosítás után ugye nyilván a Hütl Tivadar monogramot és feliratot leveszik a fenékjegyekről, ez a sas megmarad. Annyi változás történik, hogy a kezdetben ez a sas egy szögletes szárnyú sas, és a későbbiek során egy kicsit legömbölyítik a szárnyainak a végét, de ezt használja az Aquincumi gyár egészen 1991-ig, amikor ugye felszámolásra kerül.
Az államosítást követő évtizedek új fejezetet nyitottak az üzem életében. Miután a gyár a fővárosi kézműves vállalat részeként megkapta a hivatalos Aquincum porcelángyár nevet, a termékkínálat gyökeresen átalakult.
Már más a termékpaletta, természetesen egészen más, mint volt Hütl Tivadar idejében. Már főleg kisebb dísztárgyakat készítenek, ezt nevezzük ugye az úgynevezett NIP korszaknak. Jaj, hát ilyen volt a nagymamának is, meg anyukámnak is, meg a tévé tetején, meg a vitrínben.
Bár az Aquincum porcelángyár a rendszerváltás utáni gazdasági viharokat már nem élte túl, a története nem múlt el nyomtalanul.
Kiemelkedő iparművész tervezője volt az Aquincum porcelángyárnak Szabó Antónia, aki eredetileg bábművész volt, és az első figuráin észre is lehet venni, hogy a báb volt az előkép, és az alapján készítette el a figuráit.
Az itt készült porcelánok a monarchia beli elegáns étkészletektől a nappalik polcain porosodó nosztalgikus néppekig a mai napig velünk élnek otthonainkban.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Angster József bár pécsiként ismerjük, mégsem a város, hanem a ma horvát területen fekvő Kácsfalu szülötte. Az Európa szerte híres orgonaépítő gyáros a 19. és 20. század meghatározó alakja volt, és nagy volanulságával hozzájárult Pécs fejlődéséhez is. A gyár az erőszakos államosításig 83 évig működött, és készített 1300 orgonát Európa több országában is. Nevét Pécsett utca, emléktábla, és a gyár most elhanyagolt, bár műemlékké nyilván épülete őrzi, és régóta dédelgetett terv itt egy Angster múzeum létesítése is. A család pécsi városi összefogással József járást emléksétát tartott az egykori gyáralapító mester tiszteletére, majd május 16-án felavatták az elkészült emléktábláját Kácsfaluban is. Bicsák Eszter riportja a pécsi József járáson az orgona bemutatóval kezdődik.
Hajdók Judit orgonaművész, orgona történész. Ez milyen orgona pontosan, amiről szó van?
No, hát ezt nem lehet egy mondatban elmondani, mert ezt az orgonát összesen az Angster gyárnak a három generációja építette, átépítette az.
Ezen rajta van a történelem.
Így igaz. Ez egy központi templom volt a magának a gyárnak, a gyár igazgatóknak, hiszen ehhez a plébániához tartoztak.
Ez a belvárosi.
Igen, plébánia. Az eredeti orgonát az Angster József 140 évvel ezelőtt, 1886-ban építette. Három billentyűsorral, 30 regiszterrel. Következő generáció egyrészt egy kicsit bővítette a sípsorok, a hangszínek, a regisztereknek a számát, 30-ról 35-re, és megváltoztatta a belső szerkezetet pneumatikára. És a harmadik generáció az jelentősen bővítette az orgonát, már 43-ra, az eredeti 30-ról. Elektropneumatikus lett, és akkor megváltozott még az orgona külseje is.
Ma tudjuk-e, hogy a világban hány Angster orgona van még?
Azt, hogy ma még mennyi van, tehát összesen 1300-at építettek, azt azért nehéz megsatszolni, de azért legalább egy 15% már elveszett. Vagy teljesen újat építettek hozzá, vagy jöttek a világháború, stb. Sajnos azért az 1300 opusz az így már nincs meg.
Az orgona bemutató után most éppen a Megye utca környékén vagyunk, a József utcához tartunk. Merre halad a séta? Angster Mária szintén leszármazott, és a séta szervezője.
Hát Masrakó Péterrel ketten szerveztük ezt a József járást.
Az egyik szervezője.
Igen, igen, így korrekt.
Ahova megyünk?
A József utcán indulunk.
Mert hogy?
Azért, mert az Angster orgonagyár az a József utca és a Mária utca között működött, egészen az 1949 végi államosításig. Az államosítás után édeskevés maradt az orgonaépítésből.
Szóval tulajdonképpen az egykori gyárépülete felé tartunk.
De mi most körbejárjuk azt a területet, ami az orgonagyár volt, és a déli oldalán, a Mária utca 35-ön van egy igen szép emléktábla, amit Lévényiné Lugosi Ágnes alkotott, és 1989-ben bizony akkor még Pécsett nagy attrakció volt, hogy egyáltalán lehet az orgonagyárra a emléktáblát állítani.
Rácz Antal vagyok, a Baranyavár megyei szakképzési centrum, Angster József Technikum szakképzéskolai szakiskolának vagyok az igazgatója.
Én nagyon örültem, amikor azt hallottam, hogy önöket is elhívták erre a programra, mert hogy azért ez tulajdonképpen egy jó dolog, hogy nem csak a család leszármazottai, hanem adott esetben a városban az ős nevét viselő intézmény is megjelenhet egy ilyen József járáson.
Igen, én is nagyon örültem, nem voltunk még ilyenen. Számomra megtisztelő, hogy iskolánkat is meghívták, és hogy mi is részt vettünk ezen a József járáson. Én úgy gondolom, hogy ez lehet egyfajta hagyományteremtés is innentől kezdődően. Nagyon szívesen veszük, hogyha kapunk ismételten meghívást erre.
Angster Tünde honnan is érkezett?
Eszékről, Horvátországból, a Magyar Központból.
Mikor ismerkedett meg a család itteni tagjaival?
Kb. 10 évvel ezelőtt Mari felkeresett véletlenül, és azóta tartjuk a kapcsolatot, és nagyon eredményes együttműködésünk és barátságunk van.
Ha jól tudom, akkor az ön lánya kutat is ebben a témában a felmenő után.
Igen, közösen kutatunk, projekteket közösen csinálunk, rá jövünk ilyen dolgokra, amelyeket nem tudnak az emberek, hogy nőtt föl, hogyan készítette az orgonáit.
Lehet őrizni ott is a magyar örökséget, meg az angszter örökséget ezek szerint.
Igen, sőt, most már azt tervezünk csinálni, hogy turisztikai irodákkal együttműködünk, és szeretnénk egy ilyen angszter József utat szervezni.
Hát egy eleve tematikus turista utat tulajdonképpen.
Igen, amelyre valójában a turistákat el szeretnénk vezetni, és bemutatni az angszter orgonákat.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 15 fokos a hajnal, még Grazban 11 fokot mértek. Pozsony derült idő és 13 fok, Kassa közepesen felhős idő és 14 fok, Ungvár 9 fok, Kolozsvár 12 fok, Arad 11 fok, Újvidék ugyancsak 11 fok, Zágráb 10 fok, Ljubljana 10 fok, Csíkszereda borult idő van, sűrűköd és 7 fokos a hajnal. 3 perccel múlt 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. Ipartörténet és ismeretterjesztés találkozik a közösségépítés jegyében az idei szezonban is a Tatai Malomkertben. Nepomuki Szent János, vagyis a hajósok, halászok, hidak és vízimolnárok védőszentjének napja a Vizek városában is jeles ünnep. Az egykor virágzó Tatai Malomiparnak emléket állító terület szélesre tárta kapuit a hétvégén, és ugyanaz esős időjárás nem kedvezett a szabadtéri programoknak, de a látogatók a Jenő Malom épületében kialakított rendezvénytérben számos programmal találkozhattak. Drexler Anna információi.
Borús, esős időt hozott Nepomuki Szent János a hétvégén. Az aszályos hetek után az égi áldásra Tata, a Vizek városa is fellélegezhetett. A barokk kisváros, mely meg annyi helyen őrzi még az Eszterházi idők épített örökségi emlékeit, ennek megfelelően a Malmok városa is. Az 1830-as évek dokumentumai alapján legalább 15 malmot hajtottak meg a bővízű források, működtették nem csak a lisztörléséhez, de más iparágak számára is elengedhetetlen berendezéseket. A festői angol kert nyugati peremén áll a Jenő Malom. Ez az az épület, amelyik építésétől kezdve az utolsó Molnár távozásáig az 1920-as évekig lisztörléssel foglalkozott.
De csak nem jár sikerrel, mert egyik kapu másikra ment, de senki nem akarta itt fölvenni, mert ha lusta volt.
Kelemen Petra Piroska mesemondó történetei ugyanebben az épületben már megújult és új funkciókkal bíró térben hangzottak el vasárnap. A Tatai Városkapu ZRT munkatársai hagyományosan ezen a napon tartják a Malomkert szezonnyitó közösségi programját. Részletezte Ambrusné Fülöp Mária, a cég munkatársa.
Amikor 3 évvel ezelőtt megnyitottuk a Malomkertet, gondoltunk arra, hogy minden évben jó lenne egy ilyen szezonnyitót tartani, és május 16-án van Nepomuki Szent János emléknapja ünnepe, hidak, folyók és molnárok védőszentje. Ennek az apropóján az ő nevéhez kapcsolva rendezünk minden évben egy családi programot. Sajnos nem volt kedvező a vasárnapi napon az időjárás, de szerencsénkre a Jenő Malom épületében nagyon jó tér van kialakítva az ilyen rendezvényeknek, és ki tudtuk alakítani a kis kézműves asztalainkat, ahol kis tutajokat tudtak a gyerekek készíteni, vitorláshajókat, illetve Kelemen Petra Piroska is egy nagyon klassz mesével tudta megörvendeztetni a gyerekeket is, és a szülők arcára is mosoly tudott csalni ebben a borongós időben.
A Jenő Malom külső területe, amely most már teljes üzemmel várja a vendégeket, egy olyan vizes játszótér, amely különböző malomszerkezetek működési elvét mutatja be, úgy mint az örlő, a fűrész, a kalló vagy a hajó. A területen három tatai vízimalom és a gútai hajómalom kicsinyített mása is megtalálható.
Jó időben mindenképpen érdemes a családoknak több időt szánni a Malomkert vízes élményparkjára, hiszen a gyerekek nagyon élvezik azt, hogy a vízzel tudnak játszani, terelik, zsilipekkel tudnak játszani, megforgatják a kis malomkerekeket. Bent pedig az eredeti malomépületben tudnak körülnézni. Ugye egy malomszerkezetet is kialakítottunk, látványörlést lehet igényelni csoportok számára, illetve hát olyan eszközök vannak kiállítva, amiket ki is lehet próbálni. Kézi örlő malom, sziták, különböző kis vékák, lapátok, mérleg, amikkel a gyerekek nagyon jól tudnak játszani, megtapintják a búzát, átszitálják, leörlik, újra lapátolják, nagyon sok ideig el tudnak vele játszani. Most is vasárnap egyébként, amikor már lement a program, még nagyon sok ideig a gyerekek el tudtak ott játszani, közben a szülők pedig nagyon jól elbeszélgettek, és tényleg egy ilyen közösségi élmény kerekedett az egész programból. Ezzel is bizonyítván, hogy a Malomkert nem csak egy turisztikai látványosság, hanem egy közösségi szintér is a tataiak számára.
Már virágzik a kónyazsája, más néven bókolózsája. Ez a növény a magyar flóra legritkább és legveszélyeztetettebb növénye. Természetvédelmi értéke 4,5 millió forint tövenként. Magyarországon csak két kisméretű védett területen él, és a szakemberek egybehangzó véleménye szerint csak állományának felszaporításával biztosíthatjuk a hazai populációk fennmaradását. Horváth Szabolcs beszélgetése.
Itt vagyunk Orosháza mellett a tatársánci ősgyepen, és az a halom vonulat, ami itt látható, az a nagy tatársánc. A történészek azt mondják, hogy több ezer évvel ezelőtt, körülbelül 3000 évvel ezelőtt a vaskorszak elején alakíthatták ki ezt a földvárat. Az Alföldön ez az utolsó olyan gyepvegetáció, ami ezt az ősi flórát tartalmazza, és ami megtalálható itt, és ahol látható maga a bókolózsája is, egy fokozottan védett növény. Én Palcsak Istvánhoz fordulok, aki a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság őrkerület vezetője. Mennyire különleges ténylegesen ez a helyszín, ahol itt állunk, és maga a bókolózsája?
A bókolózsája és ez a terület is több szempontból különleges. Ugye egy löszpuszta maradvány területen vagyunk itt a tatársánci ősgyepen, ami más hasonlóan megőrződött kis élőhely fragmentumokkal együtt a mai napig őrzi az egykori tájnak a természetes növénytakaróját. Olyan növényfajokról beszélhetünk itt, amik gyakran még a jégkorszak idejéből őrződtek meg. Ilyenek például a közönséges borkóró, a sarlós gamandor, a csukjási boja, vagy éppen a selymes boglárka, és ezek közül is kiemelkedik a szó minden értelmében a bókolózsája, hiszen egyrészt a Magyarország egyik legritkább és legveszélyeztetettebb növényfajáról van szó, másrészt pedig rendes csapadékos években igen magasra és látványosra meg tud nőni, akár egy méternél is magasabbra.
Mi az, amit el tudunk róla mondani egyébként, hogy milyen életmódot folytat, és ténylegesen ebbe a gyepvegetációba még hány ilyen különleges növény maradhatott meg?
Ezek a löszgyepek rendkívül fajgazdagok, tehát nagyon nagy számban tartalmazzák ezeket a virágzó, kétszikű, ősi jellegű növényeket. Visszatérve a bókolózsájára, ugye neki a fő elterjedési területe az tőlünk jóval keletebbre található, tehát jellemzően az ukrán és dél-orosz sztyeppéken található nagy mennyiségben ez a növény, és Magyarországon éri el ezzel a sztyepp klímával együtt az elterjedésének a nyugati határát. Magyarországon még az 1800-as években viszonylag gyakorinak számíthatott az Alföld középső területein, azonban a mára mindössze két helyen maradt meg ilyen kicsi populációja ennek a növényfajnak, és mind a kettő Békés megyében található, egyik Kondoros határában, másik pedig itt a tatársánci ősgyepen. A növényről elmondható a kinézetére, hogy egy nagyon impozáns, látványos megjelenésű növény, akár egy méternél magasabbra is meg tud nőni. Levelei azok jellemzően a talajfelszínen növekednek, és egy ilyen hosszú, négyszögletes keresztmetszet szárat növeszt a növény, amin igazából már nincsenek is levelek, hanem ez a lekonyuló, kékes, lilás színű jellegzetes virágzata az, ami felhívja magára a figyelmet, és innen kapta egyébként a növény a nevét is, hogy bókoló, vagy másik nevén a kónyazsája.
Mi lesz veled, Velencei tó? Kérdezik sokan, akik mostanában a tó partjára látogatnak. Az egykor kedvelt fürdőhely évek óta veszít a vonzerejéből az alacsony vízállás miatt, így nem tudott és egyelőre nem is tud kilépni az egy-két éjszakás vendégforgalomból, ugyanakkor mégis sokan keresik fel a környéket, mert a látvány gyönyörű. Turisztikai szakemberek szerint, amelyet a vendéglátók is egyre inkább éreznek, a szemléletváltás nagyon fontos, vagyis a strandolási célpont egyelőre a múlté, minél inkább az időjárástól független turisztikai kínálatot kell erősíteni. Benkő Andrea információi.
Kontra Péter vagyok, a Hásfadombi Általános Iskolából, Mányról. 18 gyermekkel körbe bicikliztük a tavat.
Mit szólnak a tónak az állapotához?
Kevés most a víz, mi is meglepődtünk májusban, ekkora a vízállás. Holnap sárkányhajózni fogunk, közelebbről is megnézzük.
Magánemberként szoktak erre jönni családdal, strandolni például?
Hát az elmúlt években kevésszer jöttünk már el, mert tudtuk, hogy a vízállás alacsony, inkább a Balatonra mentünk.
Megszólítottam egy tóparti étkezőhely vezetőjét is, aki mikrofonon kívül elmondta, hogy nem esnek kétségbe a tó állapota miatt. Előre menekültek, szélesítették a kínálatukat, hogy minél több vevőt ki tudjanak szolgálni. Házhoz szállítást is vállalnak, így egész évben nyitva lehetnek. Egy szintén tóparti cukrászda vezetőjét, Holdvilág Gergelyt is megkérdeztem.
Nálunk ugye inkább az átmelő kerékpáros, sétálós forgalom dominál az elmúlt pár évben. Ugye a strand állapota sem egy újdonság, most már egy pár éve azért problémák vannak itt ezzel a dologgal, és reméljük, hogy ettől függetlenül eredményes szezon fogunk zárni. Mi abszolút pozitívan állunk ehhez az egész kérdéshez. Hála Istennek nálunk a forgalom azt mutatja, hogy jó helyen vagyunk. Nem azt mondjuk, hogy elégedettek vagyunk, mert lehetne jobb is ezennél, sokkal. Kitartunk. Most már szerintem az elmúlt három évet biztosan mernék mondani, amikor ez már nem szól a strandos dologról.
Azt mondják, hogy akár mekkora a víz, végül is a látvány is eladja ezt a helyet.
Egészen pontosan, illetve a jó minőségű termékekkel és a kedves hozzáállással próbálunk versenyben maradni.
Hány centiméter magas, vagy inkább mondanám, hogy alacsony a Velencei tónak a vize most?
67-68 centi között van itt az Agárdi vízmércénél.
Bársony Péter, turisztikai szakember.
Hát sajnos ez roppant alacsony. Az üzemi víz szintje ilyenkor a tónak 130-140 centis vízmértéknél lenne úgy nagyjából ideális. Sajnos a Velencei tó azt köztudottan az egyik legsekélyebb tavunk. A vízminőség továbbra is jó, csak kevés van belőle sajnos.
A Velencei tó környékén a turizmusból élők nagyon megvannak most ijedve? Végül is az elmúlt években már sokszor láttuk ugyanezt.
Ugyan nagyon érdekes, a Velencei tó környékén van egy-két attrakció, ami önmagában is nagy megtartó képességű, és ugye nem feltétlen igényli a Velencei tó vizét, de mégiscsak egy vizes desztinációról beszélünk, a köztudatban még mindig erősen egy nyári stranddesztináció a Velencei tó. Viszont ugye rengeteg olyan alternatív lehetőség van a Velencei tónál, ami még a köztudatban nincs benne, aminek nincs talán megfelelő marketingje. Akár természeti értékek, gasztronómiai, és ez lehet borászat, pálinka, főzde, nagyon jó éttermek, nemzetközi versenyeken nyertes, komoly ételkülönlegességek. Van egy hatalmas kulturális háttere most már a Velencei tónak, itt Kápolnásnyék Velence viszonylatában, Vörös Marti hagyatékának a újraédelése, a Meszlény család, egykori birodalmának a kulturális mementói, a halászkastély.
Gárdonyi Géza háza.
A Gárdonyi Géza emlékház. Nagyon-nagyon sok olyan elem van, ami persze önmagában nem feltétlen hoz turistát ide, de azért ezeknek a számossága, egy láncra való felfűzése mégiscsak egy érték, és mégiscsak egy komoly turisztikai termék tud lenni. De hát a köztudatban mi egy stranddesztináció vagyunk itt a Velencei tópartján, és amíg nem tudjuk ezt átreformálni, addig nagyon nehéz lesz, és hát bocsánat, azt ki is hagytam, hogy a ország legdinamikusabban fejlődő kerékpáros desztinációja vagyunk, mert kellemes 29 kilométeres körbe lehet tekerni a tavat, egész pici gyerekek számára is kifejezetten jól ajánlható, nekem a kislányom 6 évesen tekerte körül először. Nagyon kevés ilyen hely van az országban szerintem. Hétvégén már nagyobb dugó van a kerékpárúton, mint az autóúton, de mégsem szerveződik rá olyan fajta termék, szolgáltatás, mix, amitől ez valós turisztikai termék lenne. Meg kell próbálni, ha más nem, legalább önkormányzatok szintjén megfelelő együttműködéseket kialakítani. Visszatérve az eredeti kérdésre, igen, sajnos az éttermekben látjuk a kisebb szolgáltatókban, akik az ideérkező turistákból kellene, hogy megéljenek, hogy azért van nehézség, és meg kell küzdeniük a vendégekért. Nagyon nagy igény lenne arra, hogy a éttermi gasztrokapacitás érdemben fejlődjön. idén is túllépjünk ezen a lángosos, hekkes történeten. Vannak nagyon szuper éttermek, kiváló hamburgerezők, általános éttermek, de talán a választék még nagyon korlátozott, főleg a minőségi választék.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kishorváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Jó hírrel köszöntöm a hallgatókat, ugyanis jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult az országban a vasúti közlekedés. Pótlóbusz indul ma reggel Szendrőről 6 óra 17-kor Miskolcra. A déli körvasút projekt újabb ütemhez érkezett holnapig, illetve jövő 2-től csütörtökig napközben 9 és 14 óra között valamennyi vonat, így a Railjetek, Eurocitik és a G43-as vonatok is csak kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak. A Martonvásári Z30-as vonatok ebben az időszakban nem közlekednek, az S36-os vonatok pedig módosított menetrend szerint a déli pályaudvar és Tárnok között járnak. A részletekről bővebben a mavinform.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen, és még egy fontos hír az utakról. A 610-es főúton Kaposvárnál az 1-es kilométernél egy kis teherautó gyalogost gázolt. A főutat lezárták, a városon keresztül lehet kerülni. 6:02 jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás. Piacon út mellett zöldségeseknél kínálják ilyenkor a palántákat az egész országban. Hamarosan megnézzük majd, mely zöldségek lesznek idén a kertek sláger növényei. Most azonban hírek következnek a stúdióban. Bordi András.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Naményi Krisztina nevében is. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írta a Facebookon Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, hogy dolgoznak a tartós megoldáson, azaz a teljes távolsági flotta megújítása. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Kajdos László felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet. A hétvégén lehullott jelentős mennyiségű eső a jelenlegi aszályos helyzetben csak átmeneti enyhülést jelent, közölte az Országos Vízügyi Koordinációs Központ. Az esőkből mintegy 10 millió köbméterrel növelték a visszatartott vízmennyiségét. A vízügyi szakemberek megkezdték több holtág mesterséges vízpótlásának előkészítését. Ma van a méhek világnapja. 2017 óta tartják ezen a napon, mivel május 20-án született az európai méhészet kiemelkedő alakja, a szlovén származású Anton Jansa. A méhek száma folyamatosan csökken, miközben beporzó tevékenységük fontos az élelmiszerek megtermeléséhez. Szakemberek ezért gyakran felhívják a figyelmet a beporzó rovarok védelmének fontosságára. Országszerte sok napsütés várható itthon, kevés felhővel, legfeljebb a nyugati határnál lehet záporzivatar. A hőmérséklet napközben 20 és 25, késő este 10 és 17 fok között alakul. És hogy milyen idő van ezekben a percekben az ország különböző területein, Balogh Tamás mondja el.
Köszönöm szépen. Budapesten 11 fokos a hajnal, még Győrben 9 fokot mértek. Mosonmagyaróvár 10 fok, Sopron 11 fok, Szombathely 8 fok, Pápa 7 fok, Veszprém 11 fok, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárd 10 fok, Zalaegerszeg 11 fok, Keszthely 12 fok, Nagykanizsa 6 fok, Kaposvár 9 fok, Siófok 12 fok, Pécs 13 fok, Pakson 10 fokos a hajnal. Baja 9 fok, Kecskemét 10 fok, Eger 11 fok, Széchenyi 6 fok, Miskolcon 13 fok van. Szolnok 12 fok, Karcag 10 fok, Debrecen 13 fok, Nyíregyháza 12 fok, Záhony 11 fok, Szeged 10 fok, Békéscsaba 10 fok, Kékestetőn 8 fokos a hajnal. 6:05, jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a Zöldellőkertek program.
Célunk az, hogy próbáljuk az embereket visszacsábítani a kerteknek a megművelésére, a kertnek a gondozására, ami valamikor nem is olyan régen még, azt hiszem, hogy szinte kézzelfogható volt, minden kertet megműveltek, beültették.
Aztán végre megjelent a piacokon és a kertekben az első hazai eper, pontosabban szamóca.
Az epernek egy olyan 20-25 fok bőven elég, ez ugye a szezont be fogja folyásolni, hogy meddig fog tartani. Ha nagyon megmelegszik az idő 30 fokra, akkor hamar vége lesz, de reméljük, hogy így egy 4-5 hétig kitartunk.
Sőt, az idei termést már jelentősen befolyásolja a csapadék hiány és az aszályos időjárás is. Részletek majd 6 óra előtt, ha írnának nekünk, e-mail címünk hajnaltájkukac@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
Különös és furcsa, de igaz, létezik víz alatti kert. A közép-szumátrai biotóp akvárium egy olyan édesvízi élőhelyet modellez, amely jellemzően a sűrű esőerdők lassú folyású folyóit, patakjait vagy tőzeglápjait utánozza. Ezek a vizek sötétek, lágyak és erősen savasak. A biotóp akvárium célja egy konkrét természetes élőhely pontos leképezése, ahol a halak, növények, ajzat és dekoráció harmonizálnak egymással. Részletek Bozsik gazdától.
Az akváriumok birodalmába léphettem Godó Csaba kertész kollégámmal. Itt egy 3 méteres akvárium előtt állunk.
Ez a 3 méteres akvárium egy közép-szumátrai folyó biotópja, ami azt jelenti, hogy itt megpróbáltam a Szumátra középső részén lévő hegyvidékek esőerdeinek, patakjainak élő közösségét, élő helyeit modellezni.
Megnézte a növényeket, hogy milyen vízi növények élnek ott, és akkor azokat kezdte el keresni.
Természetesen. Én 6 éves korom óta foglalkozom vízhalakkal, illetve akvarisztikával. Ebben majdnem 700 hal van. Ezek raszból a félék. Nagyon gyors sodrású patakot modellez. Az akvárium több mint 1 köbméteres, beépített vízforgató van. Ez a vízforgató tulajdonképpen a szűrőt üzemelteti, és mellesleg megteremti az áramlást. Ezek a halak nagyon szeretnek ellenáramlásban úszni. Nagyon sokszor lehet látni, főként az éjszakai világításnál, amikor csak a kék holdfény fénycső ég, hogy egy helybe lebegve élvezik az ellenáramlást.
Kövek, gyökerek és a zöld növények, és ugye rögtön az embernek eszébe jut, hogy algásodás.
Bármilyen furcsa, ez sokkal egyszerűbb, mint az emberek nagy része gondolná. Mindenki azt gondolja, hogy egy akvárium karbantartása abból áll, hogy minden alkalommal mindent kipakolunk az akváriumból, lesikálunk, és akkor utána újra tisztán visszateszünk. Nem. Ez az akvárium 7 éve lett berendezve, azóta ide csak belekerültek dolgok, ki nem. Az akvarisztika 3 alapvető feltétele közül az egyik és a legfontosabb a jó szűrés. Tehát ha egy akváriumban megfelelő teljesítményű és megfelelő szűrőközegekkel felszerelt szűrőt üzemeltetünk, akkor mindent megtettünk azért, hogy az akváriumunk rendben legyen. Az akváriumban ugye a halak kopoltyúval lélegeznek oxigént. Mivel ez egy zárt közösség, nem olyan, mint a természetes víz, ezért nekem pótolnom kell az oxigént. Igaz, hogy napközben a rengeteg növény sok oxigént képes fejleszteni, de éjszaka maguk a növények is fogyasztják az oxigént. És azért, hogy nehogy az legyen, hogy oxigén hiány áll be éjszaka, ezért egy buborékoltató van betéve. Azon az élőhelyen, ahol ezek a halak élnek, ott a hegyi patakok rengeteg zúgóval érkeznek le a szirtek között. Ilyenkor, amikor köveken átbukik a víz, akkor ugyanazt a hatás éri el, hogy oxigénnel telítődik, mint amit én csinálok itt a buborékolzatóval. Tehát tulajdonképpen semmi más nem történik, csak modellezem a természetes élőhelyet.
Hány fokos víz kell, mert itt a hőmérő?
A trópusi halak eléggé széles hőmérsékleti skálán elviselik a vizet, mivel őserdei halak a hűvösebb vizet kedvelik, a 18-23-25 fok maximum.
Ne feledjék, Bozsik gazda továbbra is várja az önök kérdéseit. A telefonszám 061-328-7300. Piacon, út mellett, zöldségeseknél kínálják ilyenkor a palántákat az egész országban. Mindent lehet kapni a káposztától a csili paprikáig, de a legnépszerűbb idén is a paradicsom. Persze a száraz időjárás a zöldségtermesztőket sem kíméli, de egy házikert öntözése könnyebben megoldható, cserébe pedig ízletes zöldségeket kapunk. Sőt, egy-kettő paradicsommal még egy panellakás erkélyén is érdemes foglalkozni, mert ahogy hallani fogják, a saját termésnek nincs párja. Bétót Erika információi.
A tavasz egyik legfontosabb kerti munkája a palántázás. Ilyenkor kerülnek földbe azok a fiatal növények, amelyekből később paradicsom, paprika, uborka vagy akár káposzta is lehet.
Gondolkozom paprikát, lehet, hogy egy kis paradicsomot.
Megéri ma még otthon termeszteni paprikát, paradicsomot?
Teljesen más íze van, mint amit a boltban megvesz, vagy a piacokon.
És a szárazság, mert most elég nagy szárazság van.
Hát, van szárazság, hál' Istennek van mivel kicsit locsolni, úgyhogy az a szerencsénk.
Nagy a kert?
Van, azért örülök neki, hogy van.
A Búzatéri piacon vagyunk Miskolcon, ön palántákat árul, mennyibe kerülnek?
100 forint a petrezselyen, 150 a zeller, 250 a tépet palánta, 450 a paprika, 400 forint a paradicsom.
Viszik az emberek a palántákat?
Lassan. Jobban vitték ezelőtt.
Mi lehet ennek az oka?
Nem akarnak dolgozni az emberek.
És ez a szárazság most nincs befolyással?
Nem befolyásolja, inkább füvet vetnek.
Milyen paprika ez, vagy milyen paradicsom?
Van benne kápia paprika, van benne ez a zöld színű bácskai paprika, a paradicsomból van a ökörszív.
Nagy kertje van?
Hát ez egy ilyen bérelt kert, kis kert. Hál' Istennek most volt egy kevés eső, elég nedves volt a föld, de azért még a fészkeket meg kellett locsolni.
Mi van még a kertjében, mi terem meg benne?
Hát van benne cukkini, van benne sütőtök, akkor van benne gyalulnivalótök, sóska, hagyma.
Megéri ma még a kerttel foglalkozni?
Olyan szempontból, hogy az ember tudja, hogy ez a sajátja, és akkor nem vegyszeres, csak úgy van, és akkor...
Tehát bio.
Bio, igen.
Megkérdeztem, hogy mennyiért vette a paprika palántát?
A paprika 300 forint volt, dupla száru, az zeller 120, paradicsom 250.
Szokott magról ültetni palántát?
Szoktam, persze, gyakran, de amikor nem sikerül, akkor veszek.
És most nem sikerült?
Most kevésbé sikerült, így kénytelen voltam a piacra menni.
Mekkora kertje van?
500 négyszögöl.
És mit ültet most bele?
A-tól Z-ig mindent, ami csak létezik egy konyhakertbe.
Na, kezdjük az elején.
Hagyma, retek, borsó, ami leghamarabb kell, és akkor utána jön a bab, zöldség, sárgarépa.
Saját fogyasztásra, vagy esetleg eladásra szánja?
Családnak.
Gondolom bio zöldség lesz, tehát nem fogja permetezni.
Nem majd. Permetezem, nem, abszolút nem permetezni permetezem. A szabadföldből kilopott permet szerekkel, csalánnak az áztatásából áll, és ez különböző.
Az mi ellen jó a csalán lé?
Bogarak, levéltetők ellen.
Ért a kerthez.
Nem a szakmám, ezt csináljuk kisgyerekkorunk óta.
A piacokon ezekben a hetekben nagy a forgalom. Sokan vásárolnak előnevelt palántákat, míg mások saját maguk nevelték a növényeket magról. A tapasztalatok szerint egyre népszerűbb az otthoni zöldségtermesztés, hiszen sokan szeretnék tudni, hogy mi kerül az asztalra.
Azt pedig ilyenkor tudjuk eldönteni, amikor is itt van a palántázás ideje, és szerencsére a termelők szerint egyre többen próbálkoznak, akár balkonokon is azzal, hogy saját maguk termesztenek zöldséget, fűszernövényeket, vagy akár virágokat. Sokan a család egészségesebb táplálkozása miatt vágnak bele, másokat a természet közeliség, a kikapcsolódás, vagy a költséghatékonyság motivál. Gárdonyi Eszter összeállítása.
Látom, hogy ön is vett palántákat. Milyen palántákat vett?
Nem sokféle palántát vettem idén. Uborkát, paprikát, inkább paradicsomot. Ez csak ilyen hobbi. Tehát ez tényleg az, hogy a gyerek kifut, 2-3-at megeszik, és hú, de finom, és visszafut. Tehát termelése nagy üzemben ezt nem tudjuk csinálni.
De arra elég mondjuk, hogy a családot állása?
Nekünk nem. Tehát mi azért pluszba veszünk boltba, zöldségesnél, inkább zöldségesnél, vagy termelői piacon. Nem, ez tényleg csak ilyen hobbi.
Mi az, ami hálás? Mi az, ami megmarad?
Általában. Hát volt olyan év, amikor a szomszédasszonya kétszer mentünk palántáért, mert minden fagyott. Talán a paradicsom, a lugas, tehát a nagy, magasra növő paradicsom.
Most se volt nagyon meleg, erőteljesen visszahűlt az idő, és ugye mondhatjuk, hogy végre esett az eső. Ez ártott nekik?
Mi gyorsan lefóliáztuk. Tehát amikor mondta ezeket a fagyosszenteket, hogy tényleg ilyen 2-3 fok lesz, nehogy úgy járjak, hogy megint palántát kelljen venni, gyorsan a tetejére fóliát raktunk rá, és így túlélte. Kivétel a dinnye.
Összességében körülbelül mennyi palántát szokott venni, és általában milyen megoszlásban?
Hát paprikából szoktam olyan 6-12 paradicsomból 8-at, uborkából ilyen 4-6-ot, attól függ, mert 2 kígyó uborka, meg 4 kovászolni való uborka, karalábé, most vettem ugye padlizsánt 4-et. Ugye most húzzuk fel a hagymát, és annak a helyébe ugye tököt is ültettem, folyamatában van minden.
Gyula bácsi, milyen palántákat látok itt?
Most éppen uborka, kétfajta, kígyó uborka és egy fürtös fajta, paprika is van, különböző paprika fajták, tehát csípős, nem csípős, és paradicsom is van, vagy 4 féle.
Mit viszünk a leggyakrabban? Ezeket viszünk? Paprika, paradicsom, uborka, cukkini?
Ezek. Én februárban kezdem a palánta készítést, úgyhogy pontosan február 10-én.
Fóliasátalma?
Nem. A vetést az a lakásban, mert ott van meleg. A magok keléséhez minimum 20-22 Celsius fok kell. Van ugyan egy kisebb, ilyen 500 négyzetméteres fóliasátrom, de nekem már sok.
Kik jönnek elsősorban?
Inkább az idősebbek. A fiatalok nem érnek rá. Tehát az életformájú, ez tiszta, ez a rohanás. És emiatt nekem az az érzésem, hogy a tradíciók vezérlik inkább az embereket, és az idősebb korosztály az, aki palántáz és bajlódik vele. Bár most ugye komoly problémát jelent a klímaváltozás. Kiszámíthatatlan. Itt locsolni kell.
Ugye most szél is van folyamatosan.
Az meg szárít. Ez a csendes, jó kis nyári eső sokat jelentene. Ugye az uborka ez egy vízi növény szinte. Ugyanúgy a paprika és a paradicsom az megbírja.
Az uborkáknál azt szokták mondani, hogy ilyen háló, vagy pedig futtatni kell.
Magasan ilyen támasztó drótokat húztam ki hosszába, és arról minden egyes növényhez egy-egy zsineg lógott le. És a gyökerek megkapaszkodnak, és ez tartja a madzagot. És akkor lehet rajta tekergetni. Tehát támaszték mindenhogyan kell, mert ez kúszónövény. Ha a talajon futtatjuk, egyik oldalát süti a nap, a másik oldalát nem. Tehát sárga lesz, meg zöld. Tehát mindenhogyan gyámolítani kell. Lehet botra, karóra, akármire föl. De hát én ugye ezt a madzagot szoktam csinálni.
Azért veszünk, mert szeretünk kertészkedni, vagy azért veszünk, hogy tudjam, hogy mit eszek?
Azt hiszem, hogy is. Az egyik a berögződött szokások, a másik pedig az, hogy az emberek rá is vannak utalva.
De ezért az ízvilága se ugyanaz egy ilyen paradicsomnak, mint amit a multiban megvesz az ember, nem?
Nem, mert amit szabadföldben nevelnek, annak valóban egyrészt a több napfény miatt, az adja ezeknek a kis terményeknek az energiát és a jó ízt.
Persze a jó ízű zöldséghez jó vetőmag is kell. Másfél évtizede indult Heves vármegyéből a Katolikus Caritas kertművelést népszerűsítő adományozása. Mára országszerte 4000 család vesz részt a zöldellő kertek programban. Az Egri Főegyház megyei Caritas 47 településen osztott vetőmagot, a Pétervásárai körzet 8 településén kapták meg a paradicsom és paprika palántákat. Pirisi Csenge riportja.
De látom, hogy már átvette a csomagot. Ebben mi van? Milyen vetőmag?
Hát nem tudom, hogy borsó.
Tudják, hogy mit kell vele kezdeni?
Tudom, mert vele van szántva a kertem. Meg van csinálva a kertem, mert növénytem a szegély szakmám, sajnos, de nincs munka. Meg van nehéz gépkezelő szakmám is. Tehát két szakon mellett nincs semmi. Ez a gond.
A program most mennyiben segít önnek?
Kevés, hát valami kicsit csak megpótol, úgyhogy két hónapig biztos elég, hogy attól függ, hogy mik vannak ebbe is.
Most éppen sárgarépát veteményezek, aminek már az ágyast előkészítettük. Kihúzom a sort, abba vékonyan elszórjuk a veteménymagot, és akkor finomabb földdel betakarjuk, hogy legyen helye kikelni is. Locsolni nem szoktuk.
Elég az esővíz?
Elég az esővíz, meg a földnek a nedvesség tartalma.
De látszik, hogy ért is hozzá egyébként, nem most először csinálja.
Nem először csináljuk, nem. Mi rendszeresen szoktunk kertet művelni.
Akkor nem is jár a piacra vásárolni ezek szerint?
Kiegészítésként. Sárgarépát, zöldséget nem. Azt nem veszünk piacon.
Sokkal jobb íze van egyébként a hazainak, tehát amit önök termesztenek?
Természetesen annak sokkal jobb íze van. Meg hát ez nincsen vegyszerrel kezelve.
Lakatosné 5 főre főz otthon, ezért nagy segítség a vetőmag, mondja.
Ez az összeg, amit a magokra költenénk, ezt másra el lehet költeni. Akár ruházkodásra, akár friss élelmiszerre.
Idén országosan 4000 családot támogat a Katolikus Caritas, vetőmaggal és palántákkal, mondja Árvai Ferenc atya, az Egri Főegyház megyei Caritas igazgatója.
A zöldellő kertek program az öngondoskodásról szól, és kifejezetten a rászoruló családokat célozza. bassza meg. A másik célunk az, hogy próbáljuk az embereket visszacsábítani a kerteknek a megművelésére, a kertnek a gondozására, ami valamikor nem is olyan régen még a vidéki településeken, falvakban, azt hiszem, hogy szinte kézzelfogható volt, minden kertet megműveltek, beültették. Most talán ez egy kicsit megkopott a családoknak az életéből. A harmadik szempont pedig a koronavírus járvány idején rájöttünk, hogy ez egy nagyon hasznos elfoglaltság. Attól, hogy valaki jelentkezett, de elő kell készíteni a vetőágyásokat. Ha nem készítette elő, akkor nem adjuk oda a vetőmagot. Ha később bepótolja, megkapja hozzá a vetőmagot. Most már szükség van egy kis szaktanácsadásra is, hiszen évtizedekkel ezelőtt még olyan természetes volt, hogy az emberek tudták, hogy a növényeket hogyan kell elültetni, akár csak a konyhakerti növényeket is. Ma már azért ezt el kell magyarázni. A magok átadása után mi a gondozást ellenőrizzük. Önkénteseink elmennek a családokhoz, illetve ha valaki egy kicsit lemaradt a növény gondozásában, akkor biztatjuk őket. Aki jól gondozza a vetőmagokat, az hamarosan kap tőlünk vetőburgonyát is, és aki a vetőburgonyát is elültette, jól gondozza, megtesz mindent, amit kérünk tőle, az pedig az utolsó fázisban kap tőlünk paradicsom és paprika palántát.
Országos szinten több mint 4000 családunk van, hála Istennek szinte minden esztendőben egyre több család csatlakozik az öngondoskodó háztartások programunkhoz. Több mint 4000 családon segítünk. Az, hogy a családok az öngondoskodás útján elindulnak, illetve felfedezik egyre többen azt, hogy főleg vidéken a lakásuk környezetében levő földterületet, ha megművelik, akkor ez mekkora öröm és mekkora ajándék lesz számukra.
Külön ágyásokban vannak a paprika, külön a paradicsom, külön a zöldség, sárgarépa, hagyma, zöld borsó, zöld bab, és akkor az egész területet használjuk, műveljük minden évben.
Spórolnak ezzel a konyhán?
Igen, nagyon sokat spórolunk vele. A konyhakert művelésével tavasztól őszig fedezzük ezeket a szükségleteket.
A gyerekek szeretik is, ugye más az íze ezeknek a zöldségeknek, mint amit mondjuk esetleg korábban vettek?
Igen, nagyon más az íze. Nagyon lehet érezni, hogy ezek nem a fóliasátrasak, hanem meg nem ezek a műként előállítottak, hanem a termőföldben és napérlelte gyümölcsök, zöldségek. Nagyon szeretik őket, és mi szoktunk befőzni is belőlük, tehát paradicsomot is azért, nem csak ezt a pár szál palántát, amit itt kaptunk a Karitászból, hogy őszre is ilyen paradicsomlevet tudjak elkészíteni.
Gazdálkodunk kukoricát is, krumplink is van, több is. Meg lényegében ezeket a paradicsom, paprika, borsó, ami friss borsó, milyen jó akkor, amikor meg eszedi az ember és friss levest főz belőle. Meg ilyen jószágot is tartok.
Kacsány
vannak ilyen. Májkacsa meg néma kacsa keresztezés, most éppen van 6 kis kacsa, meg 2 kacsám ül, azok is költenek májoszt, akkor az őszre megint meg lesz a húsra való. Gyerekkoromtól foglalkoztunk krumplival.
Akkor ért is hozzá?
Édesapám mezőgazdász volt, TSZ-elnök volt, bele lettem nevelve. Meg próbálom a gyerekeimet is ebbe bele vinni. Gyümölcs termesztésre is, meg most is ültettem tavaly 2 birsalmafát, szépen hajtonak, tele van virággal, dió is van, saját magunknak termeljük meg, ami olyan, mert az ember tévével látja, hogy paprikába is 5-szörös vegyszer mennyiség, magamnak meg akkor úgy termelem, hogy próbálom bioként termelni, amit lehetséges. Az ember rá van szoktam, ha kimegy, levesz egy paradicsomot, meg másabb íze van annak a paradicsomnak, amit most vesz a boltba, vagy amit megtermel, és akkor annak paradicsom íze van.
Végre megjelent a piacokon és a kertekben az első hazai eper, pontosabban szamóca. A Sopron melletti Balfi Szedd Magad Eper földön már megkezdődött a szezon, a gazdák szerint azonban az idei termés jelentősen befolyásolta a csapadékhiány és az aszályos időjárás. A napokban lehullott eső és a 20 fok körüli időjárás azonban kedvez a gyümölcsnek, a vásárlók pedig keresik a friss, illatos szamócát, és sokan családi programként érkeznek a földekre. Rafai Emőke összeállítása.
Igazából egy közepes típusú eperünk van, méretre nem egy óriási, de ez egy szabadföldi eper. Befőzésre fogyasztani nagyon finom, zamatos levesnek, süteménynek is nagyon finom, zamatos fogyasztható.
Mutatja a Lambada fantázia névre hallgató típust Kovács Milán, a Balfi Szedd Magad Eperföld tulajdonosa. Megérkezett a tavasz egyik legjobban várt gyümölcse, elindult az eperszezon Sopron környékén is. A Balfi Szedd Magad Eperföldön már szedik a pirosló szemeket, a családok pedig kosarakkal érkeznek, hogy sajátkezűleg válogassák össze a friss gyümölcsöt. A gazdák szerint az idei szezon nem indult könnyen, hiszen az elmúlt hetek száraz időjárása és a csapadékhiány komoly kihívást jelentett az ültetvények számára. Az aszály miatt folyamatos öntözésre volt szükség, hogy megőrizzék a termés minőségét és mennyiségét.
Idén befolyásolta sajnos ez a szárazság aszály, ami nagyon rányomta az idei évre a pecsétjét. Reméljük, hogy későbbiekben jön még csapadék, mert március-áprilisban összesen 25 mm csapadékot kaptunk. Május elején kaptunk még rá 11-et, de ez nagyon kevés, főleg az epernek ilyen állapotban, amikor nagyon igényli a vizet, úgymond. Próbáljuk öntözéssel pótolni, de hát nem könnyű feladat ekkora területen pótolni a vizet. 2 hektáron gazdálkodunk, régen próbálkoztunk több fajtával is, most visszatértünk a régi eredeti Lambada Fantázia névre hallgató eperhez, ami igazából ezt a talajt szereti. Idén szokásos időben május közepére érkezett a szezon, reméljük, hogy egy 4-5 hétig ez még ki fog tartani, reméljük az időjárás sokkal kedvezőbb lesz, mint a mai napon. Igazából az epernek egy olyan 20-25 fok bőven elég, nem is kellene több. Ez ugye a szezont majd a későbbi ebben be fogja folyásolni, hogy meddig fog tartani, mert ha nagyon megmelegszik az idő 30 fokra, akkor hamar vége lesz, de reméljük, hogy így egy 4-5 hétig kitartunk.
A Szedd Magad mozgalom évről évre egyre népszerűbb. Sok család számára ez nem csak vásárlás, hanem közös program is. A gyerekek örömmel járják végig a sorokat, miközben a szülők friss hazai gyümölcsöt vihetnek haza. A gazdák szerint egyre többen keresik a helyben termelt élelmiszereket, és fontosnak tartják, hogy közvetlenül a termelőktől vásároljanak. Lőrinc Sándorné Erzsike is hosszú évek óta Balfra jár Sopronból epret szedni, és ezt teszi el télire.
Minden évvel jövünk, és nagyon finom az eper, és legfát készítünk, és esszük, és lefagyasszuk, és nagyon jó ízű, és pont jó a mérete is, és ízletes. Nem egy olyan, amit a boltba veszünk, ami nem magyar, és mi szedjük le, és nagyon finom.
A szezon kezdetén már a hétköznapokon is sokan érkeznek az eperföldekre, hétvégén pedig kifejezetten nagy forgalomra számítanak. A termelők arra kérik az érdeklődőket, hogy indulás előtt tájékozódjanak a nyitvatartásról és az aktuális készletekről, hiszen az időjárás jelentősen befolyásolja az érési folyamatot. A termelők továbbá bíznak abban, hogy az időjárás kedvezőbbre fordul, és a következő hetekben is elegendő mennyiségű, jó minőségű eper kerülhet a vásárlók kosaraiba.
És kedves hallgatóink, ez volt a Hajnal Time. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Szőlősi Éva, Síje Gábor, Füredi Zsolt és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.
Műsor ajánlott.
Az Alternatíva Németországért párt népszerűségi csúcsokon jár a közvéleménykutatások szerint. A nagykoalíciós kormány erői pedig drámaian zsugorodnak. Május 12-én 3 felmérés is rekordnak számító 27-28%-on mérte az AfD-t. A CDU-nál katasztrófa hangulat uralkodik, Friedrich Merz kancellár az ország legnépszerűtlenebb politikusa lett.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Boris Kálnoki politológus újságíró. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után.